Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 77. Zsoltárunk első versét énekeljük. 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Foglaljuk el helyeinket, és így magasztaljuk tovább a mi Urunkat. 479. számú dicséretünk mind a négy versét énekelve. 479. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a levél 7. részéből, a 14. verssel kezdődő és a 25. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt mivelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó, most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mivelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet, én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ígéreted szerint közöttünk vagy. Csodálatos, különös, valóságos módon, hiszen itt vagy lelked által, és itt vagy a te ígédben is, és mi éppen ezért szólíthatunk, megszólíthatunk téged. Hálaadással köszönjük meg a soha ki nem érdemelt napjainkat, egyiket a másik után, amelyek egészen a te ajándékaid. Bocsáss meg, hogy olyan sokféleképpen tudjuk rosszul is felhasználni. Köszönjük a napjainkban kapott erőnket. Köszönjük, hogy annyi lehetőséget nyitsz meg előttünk, és köszönjük, hogy minden napra megvannak a kötelességeink is. Köszönjük, hogy számítasz ránk még, és számítanak ránk emberek. Téged magasztalunk érte. Nagyon hálás a mi szívünk, hogy áldó kezedet még nem vontad el fölülünk. És nagyon köszönjük neked, hogy mi is imára kulcsolhatjuk a kezeinket. És így akár hangosan, akár csendben, számodra mégis hallható módon szólíthatunk téged. És kérhetünk most is, hogy legyél betegeink orvosa. Olyan sokan hordoznak régi és új terheket, kereszteket. Légy irgalmas. és kérünk, hogy légy a bajban lévőinknek a gyámula, a reményteleneknek vígasza. Hadd éljük át, hogy szerető mennyei édesatyánk vagy a Krisztus Jézusban. Ezért is kérünk, hogy szólj most hozzánk, mert nagy szükségünk van rád, szavadra és irgalmadra. Amen. Foglaljunk helyet, és a gyülekezeti kórus szolgálatát hallgassuk meg. igehirdetés előtt a 172. számú dicséretünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben. Fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből két helyről, először a János evangéliumából, aztán Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből. János evangélium a 6. részének 47. verse. Jézus mondja, bizony, bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. A másik igehely Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele, 10. részének 17. verse. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a protestáns egyházak és azoknak gyülekezetei, így természetesen a református egyház és annak gyülekezetei is, készülünk együtt is és külön-külön is a reformációnak 500. évfordulója megemlékezésére. 1517-ben indult október 31-én a reformáció, éppen 500 esztendővel ezelőtt. Ezért országosan is és Európa szerte is készülünk mi protestánsok erre a komoly, nagy történelmi időre és mindarra, amit ajándékképpen a reformációban Istentől kaptunk. Ez a gyülekezet is. Most közvetlenül az istentisztelt után a presbiteri gyűlésnek ez lesz a legfőbb témája, hogy arról fogunk együtt gondolkozni és beszélgetni is, hogy mi mindennel és hogyan készüljünk erre az 500 éves évfordulóra ebben a gyülekezetben, a mi gyülekezetünkben. Az első, ami ma elkezdődik, ami felől már döntést hoztunk, az nem más, mint az, hogy az év első felében, minden hónapban egy vasárnapi istentiszteleten a reformáció egy-egy nagy igei alapozású alapelvéről fogunk szólni. Volt néhány ilyen nagyon meghatározó alapelv, ami megszületett Isten igéje alapján a lélek munkája képpen 500 esztendővel ezelőtt. És ezek azóta is meghatározó módon kellene, hogy jelen legyenek a protestáns egyházak és gyülekezeteik életében. Amiket akkor Isten lelke megértetett azokkal, akikben a megújulást elkezdte, és akikön keresztül az egyház megújulását is végezte, azok az emberek, amit megértettek, bátran megfogalmazták, még akkor is, hogyha konfliktusok sokaságával kellett utána szembenézniük. És azok az alap, igei alapelvek, amelyeket megértetett velük Isten lelke, aktuálisak napra készen ma is. Ma is, most is. Csak felsorolom azt az öt nagy elvet, ami meghatározza ezt a szót, hogy reformáció. És aztán egyről egy kicsit részletesebben is fogok szólni. Az első nagy alapelve a reformációnak, biblikus alapelve, az így hangzott, hogy sola scriptura. Azt jelenti, hogy egyedül az írás, a Biblia. És ez alatt azt értették, hogy az egyetlen mérték, amihez egy keresztény ember mérheti az életét, az csak és kizárólag a Biblia. Csak és kizárólag a Biblia, egyedül a Biblia. Nincs más. Ilyen alapelv volt a sola gratia, egyedül a kegyelem. Ami alatt azt értették eleink a Biblia tanítása alapján, hogy minden csak kegyelemből van. Nincsenek emberi érdemek. Minden Isten kegyelméből van. A harmadik a solus Christus, ami azt jelenti, hogy egyedül Jézus, egyedül Krisztus, ő az egyetlen megváltója a világnak, és ő az egyetlen közben járó Isten és ember között. Nincs más. Nincs más közben járó. A negyedik a sola fidei, egyedül a hit, mégpedig ez alatt azt értették, hogy egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által van üdvösség. Ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, senki másban nem kell hinnie. Egy üdvözítő hit van. A Jézus Krisztusba vetett hit. És mindezt összefoglalja a Soli Deo Gloria, amely a mi egyházunknak is jelmondatává vált, hogy egyedül Istené a dicsőség. Ez az Isten mindenek felettiségéről szól. Nos, kedves testvérek, ezekben az alapelvekben visszatérően van valami, ami mindegyikben benne van. Ez a szócska, hogy egyedül, szóla. Sola, sola, solus, soli. Visszatérően benne van. Egyedül. Azt jelenti, hogy csak. Csak. Végül is az egész reformáció azért indult el 500 évvel ezelőtt Isten lelke által. Mert egy kétbetűs szó az egyedül mellé mindig oda tett valamit. Egyedül a Biblia, és elhangzott, hogy például a hagyományok. Egyedül Krisztus, és ha nem mondták volna ezt a kétbetű szót, hogy és, nem lett volna reformáció. De ahányszor az Isten alapvető igazságai mellé az ember bármit oda akar tenni, ott mindig megújulásra van szükség. Személyes életünkben is pont így van. Testvérek, mindenütt és mindenkor reformációra van szükség. Megújulásra. Ha Isten igéjének kizárólagossága, egyetlenszerűsége, örök és változatlan igazságai mellé oda kerül ez a szó, hogy és. Isten megbocsátotta a bűnöket, de hát azért itt vannak nekem személyes pozitívumaim is. Nincs és. Egyedül az írás, de azért a természetbe is tud tanítani bennünket az Isten, az élet nagy dolgaira. Nincs és. Ma hát beszéljünk erről, hogy egyedül a hit, sola fide, egyedül a Krisztus Jézusban vetett hit által van az embernek üdvössége. Egyedül, csak. Jézus maga teszi kizárólagossá. Hiszen számtalanszor beszél az Úr Jézus arról, amit most alapigeként is felolvastam. Bizony, mondom néktek, ha valaki hisz én bennem, üdvözül. Ebben ott van a kizárólagosság, hogy nincs más. Nem kell semmi más az üdvösséghez. Nem is lehet semmi másként üdvözülni. Csak Jézus Krisztus által a belévetett hit egyes, egyedül ez üdvözít. Egy más helyen mondja Jézus Krisztus, aki hisz ő benne, magáról beszél, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel, folytatja, nem hitt az Isten egyszülött fiának, Jézusnak a nevében. Pál apostol egyszer Filippiben egy börtönbe kerülve egy börtönőr üdvösségéért munkálkodik, és ott vallja, mondja el a tanástalan, kérdező börtönőrnek, hogy mit kéne most már cselekednem, és azt válaszolja neki az apostol, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Kedves testvérek, az egész új szövetség tele van ezekkel az igékkel. A Jézusba vetett hit által van az ember üdvössége. Szóla, egyedül. Solus Christus. Egyedül a Krisztus. Egyedül. Sajnálatos módon, testvérek, a hit fogalmára és tartalmára nagyon sok minden rátapadt. Az emberek sok mindenbe, sokféleképpen hisznek, amelyek mögött vallásos meggondolásaik vannak. Sokszor vad, pogány, istentelen, miközben azt gondolják, hogy nagyon vallásos gondolataik vannak. Kedves testvérek, az üdvösséget adó, üdvözítő hit csak egyedül. Sola fide, a Jézus Krisztusba vetett hit. Ma is. Engedjük hát, hogy Isten lelke megtisztogassa a hitről való gondolkodásunkat, vélekedésünket. A hitben való, éppen való állapotunkat, ha nem ezt jelenti a hitem, hogy egyedül Jézus Krisztusban. Nos, kedves testvérek, messziről fogok elindulni ahhoz, hogy jól megértsük ezt az egészet. Isten a teremtésben mindent adott az embernek, amire szüksége volt, ahhoz az édenkerti örökké tartónak tervezett szép élethez. Adott például az embernek érzékszerveket, amelyekkel mindent érzékelni, fölfogni tudott, de nem adott hitet. Nem adott hitet. Mert hinni ott kell, ahol nincs látás. Hinni ott kell, ahol nincs látás. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy a hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Istenben az embernek nem kellett hinnie, mert látta az Istent. Hallotta az Istent, miért kellett volna hinni benne? Az, hogy te vagy, azt nekem nem hinnem kell, mert látlak. Azt, hogy beszélsz, azt nem hinnem kell, mert hallak. Isten az emberrel való közösséget úgy teremtette meg, hogy nem volt szükség hitre, ezért nincs bennünk hit. Mint hogy sokan gondolják, hogy minden emberben van egy naturális ős hit. Nincs. Nincs bennünk Isten hit. Nem teremtette belénk Isten. Az érzékszerveinket belénk teremtette. Hitet nem, mert nem volt rá szükség. Kedves testvérek, hitre azóta van szükségünk, amióta a bűn büntetéseként megszűnt örökre az ember számára földi életében Isten személyes látása és Isten közvetlen hallása. Azóta hinnie kell az embernek, hogy Isten létezik. Írja is a zsidókhoz írt levélben az ige. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Isten létezik. Hinnie kell. És hinnem kell, hogy Isten a Bibliából megszólal, és hogy Isten szólal meg a Bibliából. Kedves testvérek, Istent másként már földi életében nem láthatja és nem hallhatja az ember, csak hit által. Húzzuk hát alá, hitet a teremtésben nem kapott az ember, mert nem volt szüksége rá. Így nincs bennünk születetten Isten hit. Senkiben. Már pedig azt olvastuk, hogy egyedül hit által van üdvössége az embernek. Íme a hit kapcsán az első nagy kérdés. Ha nincs bennem születetten, már pedig nincs senkiben, Isten hit, mert anélkül teremtett meg bennünket az Isten, akkor hogy kerül belém? Akkor hogy kerül belém? Ha hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni sem, olvassuk a Bibliába. Ha hit nélkül nincs üdvösség sem, hogy lesz a hit bennem? Hogy kerül belém a hit? Miként születik, és hogyan lesz az enyém? Megszerzem majd, kiérdemlem, kiimádkozom, kikönyörgöm, kiharcolom, vagy egyszer csak úgy valahogy belehullik a lelki ölembe. És egy reggel fölébredek, na, én már hívő vagyok. Hogyan értsem azt, hogy sola fidei? Hogy egyedül hit által van üdvösség. Nos, kedves testvérek, fontos dolog ez, beszéljünk hát erről. Nos, a hit a Biblia szerint Isten ajándéka. A hit Isten ajándéka. Nem az én produktumom, nem az én izzadmányom, nem az én aszkézisem, hanem kizárólag Isten ajándéka. Jézus egyszer azt mondta a feltámadott Jézus Tamásnak, Tamás, ne légy hitetlen, hanem hívő. De hát hogyan? Rendben van, Uram, ne legyek hitetlen, hanem legyek hívő. De hogyan? Ide jártok ti is templomba. Ne legyek hitetlen, legyek hívő. Nincs bennem a hit, mert teremtettség okán Isten nem adta senkinek. Nincs bennünk. Hát hogy kerül belém? Hogy leszek hívő? Te tudod? Te tudod? Milyen könnyedén beszélnek az emberek erről, hogy én hiszek. Ugyan már, hogy lettél hívővé? Mert nem úgy születtél. Hogy lesz valaki tudós, mert nem úgy születik. Hogy lesz orvos, mert nem úgy születik. Hogy lesz tanár? Hogy lesz munkás? Senki nem úgy születik. Hogy lesz valaki hívővé? Nos, a hit Isten ajándéka. Isten ajándéka az embernek. Csodálatosan ajándékoz meg hittel az Isten. Először egy mondat erejéig csak annyit, mert óriási titkok vannak itt, hogy megy ez az ajándékozás a fogantatásában. A fogantatásában. Hogy aztán majd meg is szülessen. Most, kedves testvérek, fogantatásában úgy, hogy valamiképpen Jézus neve, vagy szava, neve, vagy szava eljut az emberhez. A hit az hallásból van, a hallás az igéből, az ige pedig Jézus Krisztust mondja az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is. Csak. Kedves testvérek, Jézusról vagy Jézustól? Nagyon érdekes megnézni a bibliai újszövetségi hitrejutások történetét. Vagy Jézustól hal valaki, vagy Jézusról hal már előzetesen valaki, hogy a fogantatás, a hit fogantatása kezdetét vegye. Sokan nem értik, hogy miért buzdítjuk az embereket, hogy jöjjenek templomba. Mert semmit nem változott a bibliai igazság. Nincs másként üdvözítő hitre jutás, csak azzal a fogantatással, hogy a hit hallásból van. Jézusról, vagy Jézustól valamiképp. Hogy azt az utcasarkon mondják neked, a munkahelyeden mondják, a templomba mondják, olvastad, mindegy. Jézustól vagy Jézusról. A hit az hallásból van. Akik tehát messze kerülik Isten igéjét és annak a hallását, azokban meg se tud fogadni. Meg se tud fogadni, el se tud kezdeni élni, hiába mondja. Mert Isten igéje igazságai változatlanok, örökre így lesz. Mindig Isten kezdeményezi a hitrejutásunkat azzal, hogy nem akarod, nem vágysz utána, nem keresed, és egyszer mégiscsak hallasz Jézusról valamit, vagy Jézustól valamit. Valamiképpen eljut hozzád. Aztán Isten lelke különös munkába kezd. De nincs másként. Pál apostol így mondja, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, és így folytatja, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Uram, én templomba járok. Ez egy cselekedet. Nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék. A hit Isten ajándéka, valamiképpen Krisztus Jézus neve, vagy beszéde, vagy mindkettő eljut hozzám. A hit születését mindig az Isten kezdeményezi. Ezért ajándék. Fölsorolhatatlan a neve, a nevei azoknak, akikben úgy születik a hit az új szövetségben, hogy vagy hallottak Jézusról, mondok egyet, Zákeus, aki azért megy föl a fára, hogy majd aztán hit legyen belőle, mert hallott már Jézusról. Aztán találkozik vele, és hall valamit Jézustól. De a hit hallásból van. És nem tudtok egyetlen egy olyan hitre jutást sem, amelyikben ne ez lenne a szabály. Mindig így van. És a 21. században pont így van. Amikor valakibe ez a valami a Jézustól vagy Jézusról bekerül, akkor ott valami új elkezdődik. A szívünkben történik valami. És ha amit egyszer hallottam Jézustól, vagy Jézusról, és aszerint megmozdulok, abban benne van már az akaratom, a döntésem, mert enélkül életképtelen marad a mag, és elhal. Ha arra, amit Isten elkezd munkálni, nincs egy személyes és tudatos akarati mozdulat, hogy kíváncsi vagyok rá, meghallgatom, elolvasom, oda megyek, kiteszem magam neki, elhal. De ha megszületik Isten kezdeti mozdulatára az akarati döntésem is, az engedelmességem is, akkor megszületik a hit. És Isten ajándéka az lesz, hogy a hitem egyértelműen az életem megváltoztató Jézus felé fordítatik. Ezt munkálja ki bennem először az Isten. Akárhogy kezdődik, mindig Jézus felé fordít, így folytatódik. Kedves testvérek, Jézussal való személyes találkozásig viszi Isten azt, amit elkezd egy ember szívébe, megkerülhetetlenül, kihagyhatatlanul, és soha nem véletlenül, mert csak minden hit közül egy üdvözít. Jézus így mondja, aki én bennem hisz. Ezért Isten azt, amit elkezd bennünk, Jézus felé fordítja. Hogy legyen vele egy találkozásom. Hogy legyen vele egyszer közösségem. Hogy elkezdjen Isten velem egy egészen új életet. Olyan hitre jutás nincs, amelyikbe Isten kikerültetné velem Jézust. Hiszen amikor Isten hallgat is róla beszél, és minden szavába Isten erről a Jézusról beszél. Péter apostol ezt így mondja, nincsen senkibe másba üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, csak a Jézus Krisztus neve. Azért vezet oda Isten, mert a döntő fordulat az életünkben, a Jézussal való találkozásban történik. A legelső, amit meg fogok tanulni, hogy Jézus vére eltörölte minden bűnömet. Ahogy énekeljük egy gyönyörű hallelujában. Hogy Isten megbocsátott nekem Jézusért. Hogy megszabadít minden megkötözöttségemtől, a félelmeimtől, a hitetlenségemből. Az egész gondolkodásomat megváltoztatja, az életszemléletemet, az értékrendemet, az akaratomat. Elkezdem hozzáigazítani magamat, és alárendelni az életemet. Ahogy elrendezi Jézussal az ember a maga bűneit, egy új élet indul meg benne. És már nem az emberek befolyásolnak. Nem az emberek tanítanak. Nem a világ csábít, bár benne élek, hanem figyelem az ő szavát, hogy megértsem, hogy Jézus hogyan beszélgetett emberekkel, hogy megmentse őket az üdvösség számára. Hogy megtanuljak úgy beszélni emberekkel. Jézus hogyan viszonyult emberekhez, hogy én is elkezdjek úgy viszonyulni, mint ő, hogy segíteni tudjak az apámon meg az anyámon. A társamon, meg a gyerekemen, meg a barátaimon. Akkor megérti az ember, hogy csak azt kell figyelnem, hogy Jézus hogyan csinálod te ezt. Mert én rosszul csinálom. Egy új élet kezdődik. A hívő élet. Kedves testvérek, rengeteget írtam úgy, hogy gyorsan kell, hogy haladjak. Amikor az ember ezt az új életet elkezdi élni, és Jézust követni, akkor szembe találkozik, és újra és újra találkozik egy rettenetes dologgal. Egyszer egy aranyos, drága, tiszta szívű atyámfia ebbe a gyülekezetbe tartozott valamikor, eljött én hozzám, és azt mondta, hogy lelkész úr, tessék engem megkeresztelni. Mondtam, hát maga már meg van keresztelve. Azt mondja, igen, már kétszer is. Mondom, akkor... Hát azt mondja, azok nem sikerültek. Hát mondom, mi ennek a mértékegysége, hogy sikeres volt a keresztség, vagy sikertelen. És miközben én pont ugyanúgy mosolyogtam, mint ti, bár nagyon fegyelmeztem magam, csodálatos dolgot mondott ez a tiszta szívű ember. Azt mondja, én azt vártam, hogyha megkeresztelkedem, többé nem követek el bűnt. Én nem akartam a megtérésem után, nem hittem el, hogy én új életet kaptam Jézustól, új szívet, új természetet. Hogy létezik az, hogy én bűnt követtem el megint? És törtem rajta a fejem, és arra jöttem rá, valószínűleg a keresztelésem nem sikerült. Úgyhogy már elment bemerítkezni, azóta elment szent lelket kérni, most itt volna nálam. Hát mondom, nem fog menni. A gond ugyanis nem ez, hanem az, amit felolvastam hosszú igeszakaszba, amit minden hitre jutott ember, hívővé lett, megtért, Jézus Krisztusban új életet kapott és abban élő ember átél. Amit Pál így mond, látom, hogy megvan bennem a bűn. Az a Pál apostol, akinél őszintébben, mélyebben, igazabban ember át nem adta a szívét az Úr Jézusnak. Aki azt tudta mondani az egész addigi életéről, hogy kár és szemét volt minden a Jézus ismerete gazdagságához képest. Hogy ma arról beszélünk, hogy volt egy keresztény Európa, azt neki köszönhetjük, ennek a Pálnak. És megír egy olyan levelet, s a levélben egy olyan önvallomást arról az iszonyatos belső küszködésről, hogy átadtam a szívemet és mindenemet Jézusnak, és látok magamban egy szörnyű törvényt, azt teszem, amit nem akarok. Harcolok ellene, és elbukom. Aki megírta a szeretet himnuszát, aki megírta a legcsodálatosabb tanításokat a bűnről, az újjászületésről, az új szívről, az új életről, a Krisztusban új természetről. Nincs közöttünk olyan becsületes, hívő ember, aki ne tudná, miről beszélek. Most kedves testvérek,
Azért gondoltam, hogy erről szólok, mert a hit kapcsán szólni kell. A Biblia azt tanítja, hogy az embernek születetten egyféle természete van. A test természete. Hogy testi. És akármilyen jó ember közben, Isten dolgai számára teljesen süket és vak. Nem ért belőle semmit. Amikor az ember újjászületik, akkor egy új természetet kap. Így mondja az ige, hogy isteni természet részeseivé leszünk. És mi lesz a régivel? Azt mondja Isten ige, hogy adok néki új szívet. És mi lesz a régi szívemmel? Az új kilöki? Kedves testvérek, az ige azt tanítja, hogy két természet él egymás mellett attól kezdve bennem. Két természet él bennem. Erről beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy látom magamban a bűn törvényét. Rabulád engem. Kit az újjászületett pár? A megtért Pált rabul adja. Kedves testvérek, a megtéréskor az ember a meglévő testi természete mellé, és nem helyett kap új természetet. Egymás mellett van bennünk a két természet, életünk végéig. A régi nem szűnik meg az új természet mellett. Pál végig harcolta, mert ettől kezdve harc indul az ember életébe. A hívő élet óriási harca. Végig harcolta az egész keresztény életét. De vigyázat, megfáradó keresztény testvéreim, nem feladta, nem megadta, hanem végig harcolta az egész életét. Amikor a keresztény életünk harctalanná lesz, akkor az ős természetünk, a bűn természete, a testi természetünk van hatalmon. Kedves testvérek, mindig önmagammal kell vívni a harcot. Nem, soha nem mások ellen kell vívni a harcot. A bennem lévő ős természetemmel kell vívnom a harcot. Hogy mondja az apostol, én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Azt cselekszem, amit gyűlölök. Kedves testvérek, a bűn idegen test bennünk. Mert hogy nem úgy teremtett meg bennünket az Isten, hogy bűnt is adott, vagy engedett belénk. Ahogy nem teremtett belénk hitet, nem teremtett belénk bűnt sem. Van a testünkben egy idegen valami. A bűn. Bennünk van. Azt mondja Pál, hogy ez a halál teste. Mert a bűn halált nemz. Bennünk van a halál teste, a bűn. Kedves testvérek, amikor valaki újjászületik, marad benne bűn, de már mindig legyőzhető. Már attól kezdve, hogy Jézusé lesz az életem, mindig legyőzhető. Mert elveszítette bennem a halálos erejét. Erre kérdezel Pál apostol, halál, hol a te fullánkod? Hát nincs már. Nem azt mondja, hogy nincs bűn. Nem azt mondja, hogy nincs fullák. Nem azt mondja, hogy nincs szúrás. Hol a te fullánkod ereje? Ezért ne örüljén ellenségem. Elestem, de felkelek. És ebben a harcban megtanulja az ember, hogy a hit Krisztus Jézusban, mint Isten ajándéka, ebben a harcban a legfontosabb. A hit ugyanis egy csatorna, ami összekapcsol Jézussal. Ajándékba kapom Istentől, és attól kezdve össze van kapcsolva az életem a hit útján Jézussal. Az én gyakorlati összeköttetésem az Úr Jézussal ezen a csatornán keresztül működik. Ezért karban kell tartanom a hitemet. El ne duguljon, hogy amin keresztül össze van kötve az életem Jézussal, el ne duguljon. Mert a hit az a csatorna, amin keresztül táplál engem Jézus. Amelyen keresztül meggazdagít és éltet, és ha ez eldugul, és nem tud áradni, Jézus Krisztus ereje. Akkor bajba vagyok. Az egész ítéletemmel. Kedves testvérek, tisztogatni, karban tartani a hitemet. Döntő kérdése az egész keresztény életemnek. Ebben is ő rászorulunk az Úrra. Segíts, Uram, tisztán tartani. Csak egy dolog tugítja, a rendezetlen bűn. Amikor nem árad, nem éltet, nem örvendeztet, akkor el van dugulva. Rendezni kell, karban kell tartani. Kedves testvérek, és van még valami apróság, ezt még elmondom, bár erről se tudok beszélni. Nem csak azért kell tisztán tartanom ezt a hit csatornát, hogy én tápláltassam, hanem azért, hogy tovább folyjon a hitem, és azon keresztül Jézus ereje, mert azt mondja az ige, hogy a hit haszonra adatik, nem nekem, rajtam keresztül másnak. Más hasznára adatik a hitem. Hasznára adatik a hitetlen társadnak. Hasznára adatik annak, akivel közösséget, kapcsolatod van. Mert a hit haszonra adatik. Másoknak. Nem a tiéd. Kedves testvérek, akiben a hit nem tud tovább folyni, abban a hit előbb-utóbb áporodni kezd majd, elapad. Amelyik hitnek nincs lefolyása, kifolyása, az olyan, mint a tó, amelybe friss nem kerül bele. Megáporodik, és végül elapad. Nem ilyen az egész európai kereszténység. Áporodott, büdös, nem éltet senkit már. Mert a humanizmus nem kereszténység. A humanizmus humanizmus. A kereszténység kereszténység. Tartsd tisztán a hit csatornáját. éltessen téged, és haszonra adasson másoknak. Mit gondolsz a családtagjaid, és most gondolj rájuk, üdvösséget kapnak, ha csak az üdvözül, aki hisz a Jézus Krisztusban, már pedig így van. Üdvözülnek? Mindegy? Ugye nem mindegy? Ugye fáj, ha nem? A hit az a csatorna, amelyen keresztül tovább akar áradni haszonra, a tiéid felé, Jézus minden ereje és áldása. De ha a csatorna eldugul, nem tisztogatod, nincs mi tovább menjen. Benned is megáporodik, és benned is elapad. Sola fide, egyedül a hit, a Jézus Krisztusba vetett hit üdvözít. És egyedül ezáltal leszünk azzá, amivé Isten akarja, hogy legyünk mások hasznára is. Ebben leszel boldog. Legyen hát mindezekért soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy te olyan egyértelműen beszélsz, olyan világosan, félre magyarázni sem lehet. Nem, hogy félre érteni. Hogy aki hisz benned, annak örök élete van. Aki nem hisz benned, az elkárhozott. Mert nem hitt az Isten fiának. Köszönjük, hogy ezért a hitért, mint ajándékozó, mindent megteszel. Köszönjük, hogy itt vagyunk mi, akikben munkálkodsz. És köszönjük, hogy munkálkodsz mi érettünk és másokért, akiket szeretünk, akiknek az élete fontos nekünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy tiszta legyen a hit csatornánk. Hadd áradjon be a te irgalmad, lelked, krisztusi illatod az életünkbe, és az hadd áradjon tovább, haszonra másoknak. Áldunk és magasztalunk, Jézus, hogy nagy árat fizettél azért, hogy nekünk üdvösséget szerez. Köszönjük, hogy az egész világért meghaltál, segíts nekünk ebből a világból minél többekhez eljuttatni ezt a jó hírt. És miközben ezt tesszük, hadd lehessen az életünk hiteles bizonyság te rólad. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Örömmel jelentem, hogy az iratterjesztésünkben
olyan nagyszerű munka is folyik, hogy ezek az itt elhangzó igehirdetések rendszerint már a következő héten írott formába hozzáférhetők. Ajánlom, érdemes, néha olyan téma van, ami igazán foglalkoztat bennünket, hosszú katalógus van itt arról, érdemes végignézni a magunk számára is, adott esetben mások számára is, haszonra adatik, adatódhatik. Reméljük, hogy adatik. Jövő heti alkalmainkat jelentem, szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10:00 bibliaóra, csütörtökön este 6:00 kisifi, pénteken 5:00, 5:00 és 6:00, tehát 3 csoportba különböző korcsoportú ifjúsági bibliaórák vannak, és vasárnap 10:00 istentisztelet, ugyanakkor gyermekistentisztelet is van, és 11:30-tól a kórus próbál. Próbál? Tisztelettel. Konfirmációra jelentkezés a lelkészi hivatalban lehetséges. A hitoktatókat újra kérem, hogy akiknek a csoportjaiba konfirmandus korú fiatal jár, azt jelezzék számunkra. Elmaradt keresztelések pótolhatók, jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. És ahogy jeleztem is, most istentisztelet után egy rövid presbiteri gyűlést fogunk tartani. A meghívók kimentek, szeretettel hívjuk és várjuk a presbitérium minden tagját. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, hosszan énekelt a kórus, kicsit elhúzódott az idő. Pap röviden beszélt, a kórus hosszan énekelt. 462. számú dicséretünk egyetlen egy versét énekeljük a himnusz előtt. 462. Egy csak vezess Uram végig, és fogd kezem.